153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Disputa, vita, szakkör. Közösségi vita, versenyvita. Egy nagyon sikeres pedagógussal, Tóth Lászlóval beszélgetek, aki az Apáczai ELTE gyakorló gimnáziumának magyar tanára. 5 éve indította ezt a szakkört, erről fogunk beszélgetni. Köszöntelek, Laci, szeretettel.
Köszöntöm a hallgatókat.
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy végig is ültem 1-2 órádat, amely ugye nem a vita szakkör volt, de hogy magyar óra keretében alkalmaztad tulajdonképpen az érvek, ellenérvek, egymás véleményének meghallgatása módszerét. Hogyan indult az ötlet?
Nagyon érdekes ez a történet, mert 2012-ben volt egy országos vitaverseny, korábban is volt már, de mi a 2012. évi fordulóba csatlakoztunk be. A külügyminisztérium az Európai Bizottsággal karöltve szervezett egy vitaversenyt, ez volt a neve, hogy Szóval, ahol Európai Uniós témákról kellett vitatkozni. Ez több fordulós volt a mostaniakkal ellentétben, tehát először volt budapesti forduló, aztán Pest megyei és országos, és 3 srác ráakadt az interneten erre a vitaversenyre, és ők úgy döntöttek, hogy beneveznek. Most mivel nem lehet túl sok csapatot egy vitaversenyen kontrollálni, ezért ők megcsinálták a kérdőívet, volt egy ilyen előteszt. És utána kérték, miután bejutottak magyar tanárukat, aki nem én voltam, hogy menjen el egy fölkészítő tréningre, mert hogy ott megtanítják, hogy hogyan lehet jól vitázni. És akkor ezek után a kollégám mondta nekem, hogy én csatlakozzam be, és ha van kedvem, akkor készítsem fel ezeket a fiúkat a vitaversenyre. Úgyhogy én részt is vettem ezen a továbbképzésen, a Gazdasági Egyetemen, és utána én készítettem föl ezt a csapatot az országos vitaversenyre, amit megnyertünk, és lényegében ez volt az a löket, amivel elindult a szakkör, mert hogy én folyamatosan közvetítettem a híreket a kisebbeknek, éppen hol járunk, bejöttek az órára ők is, és ők is szerettek volna megtanulni vitázni, és aztán utána abból az osztályból is lett jó néhány vitásom, az utánpótlás, ha tetszik, és akkor ezt követően pedig már úgy évről évre indult a szakkör, és abban a szerencsés helyzetben is voltam, hogy egyrészt tanár továbbképzést tudtunk csinálni itt az iskolában, tehát a kollégáim látták, hogy miről is szól a disputa, nem voltak sose ellene, sőt, támogatnak engem ebben a vezetőség is. Másrészt pedig a gyerekeknél sikerült megvalósítani azt a nagy álmot, hogy egymást tanítsák. Tehát a peer teaching, ami ilyen egymást vezető tanítást, ezt bevezettem.
Ez mit jelent konkrétan?
Azt, hogy a nagyobbak, akik már olyan szinten vannak disputából, és keresztül mentek a versenyfokozatain, ők tanítják a kisebbeket, tehát a kezdőket. Nem csak mentori, hanem szakköri szinten is.
Hát ez fantasztikus. 5 év alatt azt gondolom kevés kezdeményezés jut el ilyen fejlett szintre. Milyen nemzetközi minták vannak arra, hogy disputa szakkör, vita szakkör, tehát hogy megtanuljunk nyitottan, okosan, egymást tisztelve vitatkozni?
Nyilván az angol száz országokba kell elmenni, hogyha ezt szeretnénk megnézni, vagy megtanulni. Az Egyesült Államoknak van egy szervezete, az IDEA, ami nagyon sok kiadványt jelentetett meg. Mi megkaptuk ezeket a kiadványokat, és abból is lehet. Másrészt Anglia, a vitának az egyik fellegvára, ugye a brit parlamentáris vita onnan származik, úgyhogy ez a két minta van előttünk. Nyilván a nemzetközi versenyeken nem szereplünk olyan jól, hiszen ezekben az országokban tananyagként vagy tanóraként is jelen van a vita, vitatkozás. A magyar iskolarendszerben ez inkább csak a magyar nyelvtanóra részét, vagy az idegen nyelvi órák részét képezi, de az, hogy tudatosan valaki csak disputázzon, és ezt a módszert gyakorolja, ez ritkaság.
Veled beszélgettünk mi már erről, hogy órai keretben, vagy szakköri keretben célszerűbb, vagy érdemesebb.
Nyilván mindegyik más, mert a szakkörre csak azok jönnek el, akik ezzel szeretnének foglalkozni, az órán pedig mindenki ott van, és muszáj. A másik dolog, hogy 36 fős osztálya nagyon nehéz vitatkozni, viszont nem lehetetlen. Vannak olyan vitaformátumok, ahol mindenki megszólal. Ugyanakkor azt gondolom, hogy jól beépítve az órai menetbe, a tanórai menetbe, ez jól működhet, sőt, fontos is.
Gondolom, hogy ilyenkor az az előnye lehet, hogy mindenki megismerkedik azért mondjuk az alapszabállyal, az elfogadással, az érvek kifejtésével. Mi az óriási előnye a szakkörnek, hiszen látszik, hogy a szakköri formában is hát rengeteg résztvevővel, lelkes diákkal működik a dolog.
Leginkább azt szerintem a szakkörnek az előnye, hogy kialakul egy biztonságos tér. Ugye nagyon sok gyerek úgy jön, hogy egyrészt nem szeret megnyilvánulni nagy közönség előtt, mert attól fél, hogy lehülyézik, vagy a véleménye nem számít. Hogy ez honnan jön, azt nem tudom. Lehet, hogy valaki otthonról hozza, lehet, hogy van, aki általános iskolai beidegződést gyanánt hozza ezt. De a szakkörön mindenkinek számít a véleménye, és ezt nagyon szeretik. Tehát az, hogy ő kiállhat egy nagy közönség elé, és igenis elmondhatja a véleményét úgy, hogy nem nevetjük ki, sőt, még reagálunk is rá, és végighallgatjuk. Ez például egy nagyon fontos dolog, ami a gyerekeknek egyrészt önbizalmat ad. Másrészt az, hogy tényleg a szabályok mentén vitázásban ma az embereknek nagyon nincs részük. Tehát az, hogy valaki olyan vitában vegyen részt, ahol egyenlő félnek tekintik, ahol tényleg meghallgatják a másikat, és nem a személyeskedésbe hajlik át a második mondattól a vita. Tehát, hogy kinek mi a származása, faja, nem tudom, véleménye, ez nagyon ritka manapság, és ezt a gyerekek ezt értékelik.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, az ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumának magyar tanárával a Disputa Vita szakkörről.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, az ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumának magyar tanárával a Disputa Vita szakkörről. Hogyan éred el a diákokat, is kérdeztem és kérdezem, hogy ez a fajta fegyelem kialakuljon? Mert azt gondolom, hogy ez nem egyszerű. Tehát, hogy meghallgatjuk, nem szólunk közbe, tiszteljük, ha nem is értünk egyet, azért ehhez kell egyfajta nagyon komoly moderátori szerep.
Nyilván az elejétől kezdve odafigyelek és betartatom a szabályokat, mert szétesik az egész. Másrészt én is betartom, tehát ez nincs, hogy én bármikor közbeszólhatok, én vitát vezetek. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog. Pedagógus kollégáknak mondom, hogy vitavezetői szerep. Ez milyen? Ez nem egy nagyon érdekes terület, hiszen előre kiszámíthatatlan. Ez adja a báját is és a nehézségét is, tehát azokat kollégák, akik mondjuk szeretnek ragaszkodni a papírformához, nekik nem feltétlenül jön ez be. Viszont nagyon sok olyan tanár, aki nem tudja előre kiszámítani, hogy hova jusson el egy témában, annak nagyon jó, mert izgalmas, nem unalmas és nem monoton. A másik az, hogy figyelmeztetem őket. Tehát muszáj, kamasz gyerekek nem mindig tudják magukban tartani, de egyszerűen el kell fogadniuk, hogy van egy szabályrendszer, és ebben a szabályrendszerben kell működni, hiszen különben szétesik az egész.
Vita témák. Én magam is órákon próbálkoztam pedagógusként, és hogy nagyon izgalmasak ezek a viták, mindenkinek ajánljuk, de valóban vezetni kell, és jó témát kell választani. Említették a diákok, hogy egy részét ők javasolják, de nagyobb részét talán te javaslod. Hogyan választod ki? Van-e erre valami, akár ajánlás, vagy magad találod ki őket?
Mind a kettő lehet. Van egy, tehát három típus van. Van, amikor én hallok egy hírt, aktuális hír, nem politikai színezetű, vagy nem feltétlenül politikai színezetű, hanem mondjuk egy döntés született egy ügyben, és akkor azt megvitatjuk. Ez lehet. Akkor van egy tételmondat gyűjteményem, ami nagyon sok tételmondatból áll. Egyébként ezt én kaptam, de szoktam bővíteni is, tehát külföldi minták alapján.
Mondjuk erre néhány példát, milyen tételmondatokkal lehet indítani?
Mindig ez a legindítóbb, ez egyenruha kérdése.
Ugye itt iskoláról van szó.
Igen, az iskolában, vagy a iskola bekamerázása, a leány-fiú koedukációnak a kérdésköre, előnye vagy hátrány, hogy együtt nevelődnek, a nyári szünet rövidebbé tétele, a szabad tantárgyválasztás, a tanár, szabad tanárválasztás, ezek nagyon beszokták őket indítani, de lehetünk tovább, tehát távolabb, tehát ki kellene tiltani az autókat a belvárosból.
Hány tételmondatot tartalmaz a gyűjteményed?
Hát legalább 300-at. Úgyhogy nagyon van miből válogatni. De a legizgibb az, amikor ők döntik el, hogy mi legyen, mert ezt is vita módszerrel csináljuk, tehát ilyen mozaik módszerrel csinálunk 5-6 tételmondatot, amiről a következő órákon vitat, vagy következő szakkörökön vitázunk, tehát azt is megvitatják, hogy miről vitatkozzunk.
Szakirodalmak, mesélj, egy párat már említettél, de milyen szakirodalmat tudsz használni, vagy esetleg tudsz ajánlani, aki szívesen csinálna valami hasonlót?
Nagyon kevés magyarul megjelent szakirodalom van, és inkább azok is csak tanári kézikönyvek, tehát aki derekként vagy diákként akar egy foglalkozás tervet végigvinni, az nem igazán tud. Tehát tanárként csak egy tanári kézikönyvet tudok mondani, ez a Dilemma, Disput, a Demokrácia című kézikönyv, ez a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány honlapján van fönt, letölthető, de olyan könyv, ami alkalomról alkalomra, jó, mondjuk abban igen, de tanárként. Tehát abban van ilyen alkalomról alkalomra vezető könyv, vagy foglalkozás tervezet, de hogy egyébként hogyan kéne ezt az egész évet végig csinálni, ez már nekünk csak tapasztalati szinten van meg. Ezért így lenne jó, és terben is van, hogy majd csinálunk egy kis kiadványt, ami foglalkozásról foglalkozásra visz, de egyelőre ez most még nincs pénzügyileg támogatva.
Az évfolyamok. Ugye itt említettük, hogy közel majdnem 70 fős az, aki most jelen pillanatban minden korosztályban részt vesz. Hogyan oszlik ez meg? Egy szakkör van, több szakkör van, életkori bontás van, vagy nincs?
Van életkori bontás, a szakkör az a bejövő évfolyamoknak van, vagy az éppen csatlakozni akaróknak, hiszen nem tudjuk, vagy nem is célszerű ezt olyan sokáig húzni. Nagyjából egy tanév alatt el lehet sajátítani az alapokat, és akkor onnantól kezdve már vagy ilyen ritkább alkalmakkor jönnek el, és csak vitázgatunk, vagy pedig a verseny egy kiváló alkalom, ahova lehet készülni. Ugye van a kicsiknek, tehát a hetedikeseknek és nyolcadikosoknak kezdő szakkörünk, és van a kilencedikeseknek kezdő szakkörünk, ahova néha szoktak csatlakozni nagyobbak, de nem szoktunk már annál följebb, mint a szakkör tartani.
Említetted, amikor beszélgettünk, mert engem már nagyon régóta foglalkoztat ez a téma, hogy a diákok számára nagyon fejlesztő hatású, és meglepő módon, aki nagy szájú, az megtanulja magát visszafogni, aki pedig visszafogott, megtanul beszélni. Na, erről a titokról mesélj egy picit.
Az utóbbinál, amikor azt valaki kinyílik, az szerintem ugyanaz a titok, amit mondtam, hogy egyrészt biztonságos térbe kerül, és elmondhatja a véleményét. Másrészt az, hogy időkorlátot adunk, amiben beszélni kell, és ezt lehet fejleszteni. Tehát tudok olyan sok gyereket mutatni, akik kezdték 2 perccel, 4 perccel, és aztán így tovább. Tehát azért úgy fejleszthető a retorikai készség. Mit mondjak még el, hogyan mondjam el, stb. Tehát, hogy az eleganciát is megadjuk. A visszafogás az egyszerűbbnek tűnik.
Szerintem az a legnehezebb, akár pedagógusként, akár saját véleményet az emberek, hogy visszafogja, meghallgassa a másikat, szerintem az még nehezebb, mint beszélni.
Igen, de jön egy idő után, én azt érzem. Tehát az, hogyha másiktól is ezt tapasztalja, hogy amíg én beszélek, addig nem szólok bele, és egymást is rendre intik, megtanulja az ember ezt. És ezt a gyerekeken is látom. Olyan jól azt látni, hogy amikor az egyik elkezd beszélni, és a másik így venni a levegőt, és nem vág közbe, hanem megvárja, amíg a másik végig mondja.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket a disputa vagy vita szakkör dolgairól, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval. Nyilván a diákok is elmondják, hogy mi az, amiben fejlődtek a vita szakkör, a disputa szakkör kapcsán, akár közösségi kompromisszumra, a megegyezésre vezető vitát gyakorolták, akár a versenyvitát, de te, mint pedagógus, akinek egy kicsit szellemi atya vagy, hogyan látod, hogy miben fejleszti egész konkrétan egyéni kompetenciájukat a diákoknak?
Az önbizalom, szerintem az nagyon, az önmagáért való kiállás, a gondolkodás, tehát az árnyalt gondolkodást nagyon fejleszti a disputa, a rákérdezés képességét, hogy egyáltalán merek kérdezni, vagy megmerem kérdezni, és szerintem azért valamennyire áramlik ez a dispután keresztül, hogy a demokratikus gondolkodás is fejleszti, tehát hogy nem önhatalmulag döntök el kérdéseket, hanem ezt megvitatjuk, vagy megbeszéljük.
Közösségi szinten miben változtatja a diákokat ez a szakkör, a vita szakkör?
Szerintem nyitottabbak lesznek egymás felé, mernek egymással beszélgetni, tehát az, hogy megismerem a másik véleményét, ez már önmagában egy fontos dolog, és például azért ez falakat tud áttörni, hogy igenis hallom, hogy a másik mit mond és mit gondol, lehet, hogy pont olyan, amit én is gondolok, és ezért tudok hozzá kapcsolódni. Úgyhogy reményeim szerint, talán ebben az osztályban is, ahol te is voltál, ott látszik, hogy a közösségben elindul egy közös gondolkodás, és mernek egymás előtt megnyilvánulni például.
Méda, ugye, aki a legrégebb volt a tagja a szakkörnek, említette, hogy a nyitottságát nagyon erősített segítette maga a disputa. Pedig az ember azt gondolná, hogy az érvelésbe segít, hogy megvédjem az igazamat, hogy be tudjam bizonyítani okos észérvekkel. De úgy említette, hogy teljesen meglepődött azon, hogy például egy versenyvitán ő, amit gondolt, hogy majd mond a másik egy adott kérdésről, teljesen új dolgokkal állt elő. Egy kicsit a nyitottságról beszéljünk.
Ugye a gyerekek általában, sőt a kamaszok is én önvédelemből szeretnek ragaszkodni ahhoz, hogy csak úgy lehetséges az, amit ők gondolnak, és ha ebben bárki elkezdi piszkálni az ő gondolataikat, akkor már is támadási pozíciót vesznek föl. Ez egy önvédelem, ez teljesen természetes, ez bennünk van, akár előítéletként is mondható ez. Viszont a disputa erre is jó, hogy ugye mind a két oldalra föl kell készülniük a gyerekeknek, vagy a diákoknak, ami azt jelenti, hogy mondok egy mondatot, és akkor nem csupán a pro, hanem a kontrahodat is ki kell dolgoznom. Nem csak azért, mert hogy kiszámíthatóvá tegyem, hogy mit mondhat majd a másik, hanem mert lehet, hogy a másik oldalon kell érvelnem.
És ebben a... Egy pillanat álljunk meg, tehát te választod ki a diákok közül, hogy ki melyik oldalon érveljen. Ennek akkor ez a célja?
Igen, egészen pontosan. Sokszor éri az a vád a disputát, hogy hát igazán meggyőződést nem tanít, de szürkévé teszi. Szerintem, mármint hogy az érvelést. Szerintem pont ez is előnye a disputának, mert hogy az ember ki tud mozdulni abból a nézőpontjából. És nagyon sok gyerektől hallom vissza, hogy hát ő sokáig meg volt győződve valamiben, és aztán utána végigment egy disputa folyamaton, és akkor aztán a végén rájött, hogy hát ez nem is biztos, hogy úgy jó, ahogy ő ezt gondolta.
Vagy esetleg sokkal árnyaltabb a kép.
Igen.
Ugye tipikus, hogy az elefánt olyan, mint az ormány, a lába vagy a lapát, tehát hogy meglátják a másik oldalt is.
Így van. Abszolút meglátják, és az, hogy egy idő után érvelni is kell mellette, meg tudják önmagukat is győzni egy dolognak a másik oldaláról. Tehát valóban ez a out of the box, ahogy szokták mondani, ezekből a kis dobozokból kijövünk, és egymással értelmesen vitatkoznak.
Volt olyan, hogy te magad meglepődtél diákoknak az érvein, hiszen gondolom, hogy azért csak felnőttként sokkal több érvet, és sokkal nyitottabban, árnyaltabban látsz egy-egy kérdést, de volt olyan, hogy meglepődtél diákoknak érvein.
Igen, ez most a házi, most az országos bajnokságon volt, Debrecenben a hétvégén. Itt olyan történelmi kérdésekkel jött az egyik csapat ellenünk, hogy nagyon-nagyon helyt kellett állniuk a gyerekeknek, és utána beszéltem is a történelem tanárukkal, hogy zseniálisan helyt álltak, és nekem nagyon szimpatikus volt, ahogyan az a tudás, az a komplex gondolkodás, amiben ők gondolkodnak, ez is nagyon fontos.
Említette egyik diák, aki régóta vitázik, hogy egy ilyen versenyvitán azonnal jegyzetelni kell, és hogy neki például nagyon segített a lényeg kiemelésben. Ez mitől van, és miért?
Ugye itt a különböző szerepek vannak a disputában, a hármas beszélő a versenyvitában, a Karl-Popper formátumban az összegző szerepű, és ott például nagyon észnél kell lenni, hogy az ember lássa, hogy milyen reakciók érkeztek a különböző érvekre, és mindemellett, ha végig gondoljuk, akkor ez tényleg a lényeg kiemelés, mert az ütköző pontokat meg kell látni a vitában. Tehát neki kell készítenie egy vita leírást, és azon belül a főbb pontokat ki kell emelnie. Úgyhogy a rendszerező gondolkodást is segíti a disputa.
A versenyvitáról kevesebbet faggattam a diákokat, egy picit mesélj nekünk, tehát három szereplő, csapatversenyről van szó. A témát tudjátok előre.
Ez is változó, van olyan, amikor előre megmondják, és van olyan, amikor csak 15-20 perc, akár egy óra is van a fölkészülésre, de általában szoktuk tudni előre, hogy itthon kutató munkát tudjunk végezni, és aztán utána elutazunk, és ott összemérjük a tudásunkat.
Tehát akkor a gyerekek tudatosan készülnek, már gyűjtenek anyagot egy-egy vita kapcsán. Ez fontosnak tartod egyébként általában a vitatkozás tekintetében?
Igen, ez abszolút fontos, hiszen nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy olyan emberek nyilvánulnak meg olyan kérdésekben, amikről fogalmuk sincs. Ami a leggyakoribb hiba, érvelési hiba, ha már itt szóba került, ez a tény versus vélemény összekeverése. Nagyon sok gyereknél látom azt, hogy egy véleményt tényként kezelnek. Tehát, hogyha mondjuk szerintem veszélyes a vörös farkú nyúl, és ezt én tényként állítom be, és ezt nagyon sokan elhiszik, akkor ez nagyon fontos, hogy a disputában olyan forrásokat keressünk, ami be tudja bizonyítani ezt a tényt, ha ezt ténynek veszem. De nagyon sok esetben kiderül, hogy ez csupán egy vélemény.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, disputa vita szakkörről.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, disputa vita szakkörről. Tehát magam is tapasztalom, hogy a tények borzasztóan hamar csúsznak át, pontosabban a vélemények borzasztóan hamar csúsznak át tényként kijelentett dolgokba. Milyen tipikus vitahibákat találsz, akár a diákok között, vagy érvelési hibákat akár a közéletben?
Hát a legtipikusabb a személyeskedés, ezt már talán mondtam, ezt mindenki láthatja kommentelésekkor, hogyha egyből átterelődik a téma a kommentelő személyére, ez a személyeskedés. A másik, amit nem szeretek, az az úgynevezett tekintélyre való hivatkozás, mint érvelési hiba, amikor egy valaki állít valamit, és azt már 100%-ig biztosnak állítjuk be. Holott nagyon sok esetben ez nem biztos, hogy így van. Tehát az, hogy a téma szakértője valaminek, az egy bizonyos pontig jó, de hogyha mondjuk csak a tekintélye miatt hisszük el azt, amit ő mond, azért nem feltétlenül kell készpénznek vennünk.
Arról nem is beszélve, hogy Magyarországon nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy egy-egy konkrét kérdésben négy szakértői csoport négy teljesen különböző véleményt formál. Jó, meg is keverve a közéletet és a közvéleményt ebben. Hány iskola vesz részt? Mennyire jellemző Magyarországon, hogy vitaszakkörök működnek?
Nem olyan gyakori. Van egy disputakör egyesület Magyarországon, illetve a Szóvalnak is volt egy hálózata. Most ezek sajnos nem mindegyik iskola aktív ebben, de vannak olyan iskolák ma Magyarországon, Debrecenben a Fazekas gimnázium, az Adi gimnázium, a vegyipari szakgimnázium, vagy Csongrádon is van ilyen, Marosvásárhelyen és Kecskeméten a Bányai gimnázium. Bányai Gyuli gimnázium, vagy Újlaki tanár úr nagyon aktívan disputáztatja a diákjait.
Szülők hogyan reagálnak erre a dologra?
A szülők nagyon aranyosak, kedvesek és támogatóak, mindazok ellenére, hogy tudom, hogy nagyon megnehezítem a dolgukat, és ezúttal is mondom a szülőknek, hogy megéri most ezt a pár évet átvészelni.
Hiszen a kamasz gyermekükkel nehezebbé válnak a viták.
Bizony, ez olyan, mint hogyha atomfegyvert adnék valakinek a kezébe, és a túloldalon pedig egy ilyen dárda van. Nyilván a szülők között is nagyon változékony, hogy kinek mekkora a vitakészsége, de valóban nagyon nehéz lehet egy disputaszakörre járó kamasszal otthon vitatkozni. Ezt vissza is szoktam kapni, vagy megkapom visszajelzésként, hogy megváltoznak az otthoni viták. Van, aki már jelezte az igényét, hogy tartsunk szülőknek is disputaszakkört, hiszen akkor lenne igazán, hogyha másik oldalt is fölfegyverezném, idézőjelben mondom, én nem fegyvernek tartom ezt nyilván, de hogy nagyon becsülem azért, hogy engedik mindezek ellenére a gyerekeiket, hiszen tudják nagyon jól, hogy most bár lehet, hogy ebben az életszakaszban ez egy nehezebb dolog, de hosszú távon ez egy nagyon fontos eszköze az ő mindennapi életüknek és boldogulásuknak.
Tulajdonképpen, ha azt az oldalát nézzük, hogy kultúrát, vitát tanítasz a diákoknak, akár még hozadéka is lehet az otthoni vitákban, hiszen otthon sem személyeskedésbe torkollik a dolog, hanem mindenki megpróbál észérveket felhozni az általa kívánt és vágyott cél elérésére. Laci, nagyon le vagyok nyűgözve. Utolsó befejező kérdés, mit ad neked ez érzelmileg, szellemileg? Hiszen az ember ennyi energiát nem véletlenül tesz valamibe. Akár a közösségi vitára gondolok, akár a versenyvitára, ahol csapattal versenyeztek.
Én leginkább azt az örömöt szerettem, amikor lejövünk, vagy kijövünk egy szakkörről, és azt látom, hogy a gyerekek jól érezték magukat, jó beszédet mondtak, vagy volt egy jó vitájuk. Ugye nem mindig a megnyerés a fontos. Nyilván van egy pont, amíg mindenki meg akarja nyerni, és aztán mikor megnyerte a vitaversenyt, onnantól kezdve már a jó vitára megyünk. De ami igazán fontos az, hogy látok megnyílni gyerekeket, és ez nekem nagyon fontos, hogy megtanultak beszélni, és ami fontos, hogy biztonságban érzik magukat az ő véleményükkel. Amit persze elkezdünk kapargatni, de hogy alapvetőleg nekem ez ad nagyon sokat, hogy hiszek valamiben, abban, hogy állj ki és beszélj magadért, és ezt át tudom adni a diákoknak. És ami még nagyon fontos, és ez nincs benne a mai iskolában sem, a mai iskolai környezetben sem, hogy megtanítom őket egymást meghallgatni. Ez nagyon fontos lenne, mert nagyon sokszor csak egymás mellett beszélünk el, meg se halljuk, amit a másik mond. Ha meg is halljuk, csak az első két mondatát halljuk meg, végig se hallgatjuk, és a disputa erre is nagyon jó, hogy ezt is megtanítja a gyerekeknek.
Laci, nagyon sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm, mert azt gondolom fantasztikus ez, amit itt csinálsz.
Köszönöm szépen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést egy disputázó diákkal.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést a Vita Disputa szakkörről, ami az ELTE gyakorló gimnáziumában, az Apácaiban zajlik, Tóth László vezetésével. Kérlek, mutatkozz be ismét egy disputázó, vitatkozó diákkal beszélgetünk.
Én is üdvözölném a kedves hallgatókat. Dolgos László Ivánnak hívnak. Én 9-es tanuló vagyok az Eltapácai Csere János gimnáziumban.
9-es, akkor te is fél éve kapcsolódtál be a vita szakkörbe?
Én 6-osztályos osztályba járok, szóval engem Tóth László tanár úr már 7. óta tanít és képez.
Miért jelentkeztél a szakkörbe?
Azért jelentkeztem, mert volt a nyílt napokon egy ilyen előadás a vitáról, a disputáról, és ott nagyon megtetszett már nekem ez a téma. Továbbá én még az Apáci előtt angol iskolába jártam, egy angol oktatási rendszerbe, és ott is gyakoroltuk ezt a disputát, irodalom órákon például, és gondoltam, hogy jelentkezek a szakkörre, és fejlődök.
Milyennek tartod magad, visszafogottnak, vagy inkább túlságosan halsánynak? Téged melyik irányba befolyásolt a disputa?
Hát ez nyilvánvalóan a vita partnertől függ. Most már kezdek egyre nyugodtabban vitázni, ez is nyilván egy olyan dolog, amit mindenkinek meg kell tanulnia, mindenki máshogy reagál egy provokatív beszédre, vagy egy vélemény különbségre. Én például be kell vallanom, hogy először eléggé agresszív vita stílusom volt, viszont ez az idők során már én is kezdem érzékelni, hogy egyre nyugodtabbá válik, és eredményesebbnek is gondolom azt, hogyha nyugodtabban magyarázom el mondom az igazamat, mint hogyha agresszívabban és hangosabban mondanám el. Erre is megtanította engem például a vita.
Beszélgettünk arról ugye, hogy a többi diákkal is, hogy megtanítja őket érvelni, kiállni, ugye higgadtan, okosan, illetve megtanítja őket meghallgatni a másikat. Melyik volt a nehezebb oldala számodra?
Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy milyen fajta vita van, hogyha közösségi vita van, vagy olyan vita, ami minden napi életben elhangzik. Ott a nehezebb dolog az, hogy meghallgatni a másikat, mert ott nyilván nincsenek, mint a versenyvitában, megszabott időkeretek, amiben nem is szabad ugye beleszólni a másik beszédébe. Ez nem feltétlen nekem volt nehézség, hanem a vita partnereimnek, akik nem voltak úgy kiképezve, nem voltak olyan toleránsak a másikkal, és ezt tényleg nehéz például olyan emberekkel vitázni a mindennapi életben, ami után már tudod, hogy ez az egésznek hogy kéne kinéznie, és hogy néz ki kultúrált vita. Vélemény szerint Magyarországon nagyon sok, és más országokban is nyilván vannak olyan vita partnerek az adott embernek, akár disputás, akár nem, aki tudja, hogy milyen a kultúrált vita, és hogyha érzékeli, hogy a vita partner ezt nem tartja be, akkor azt nagyon nehéz ugye elmondani. De nyilvánvalóan az érvelés és a beszédidőnek a kitöltése az egy olyan dolog, amit sokáig kell csiszolni, hogy az adott vitás ezt el tudja érni ezt a szintet. Meg az egyik legnehezebb dolog még a stressznek a visszafogása. Nyilvánvalóan egy országos versenyen például nagyon stresszes a diák. Az egy dolog, amikor ugye az egy írásos verseny, mit tudom én, OKT és a többi, viszont amikor igenis beszélni kell, akkor már hallatszik a gyereknek, meg a beszélőnek a hangján is, hogy hadar, vagy repedezik a hangja akár. Szóval ezek mind olyan dolgok, amiket nagyon-nagyon nehéz megtanulni, hogy hogyan kell nyugodtabban reagálni ilyen szituációkra, de erre is, mint már mondtam, Tóth László tanár úr nagyon jól képez és megtanít, meg a mentorok is továbbá.
Ha jól érzékelem, akkor te mind a közösségi, mind a versenyvitában szereplő vagy. Melyiket szereted jobban?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. A mai magyar versenyvita nyilván vannak előnyei is. Nem tudom, hogy hallott-e róla a Tisztelt Riporter. A mai karpopper vita stílus gyakorolják a magyar dispután. És ez egy vélemény szerint egy olyan rendszer, és én úgy beszélek, hogy már vitáztam más vita stílusokban is, például a angol parlamenti vitában, meg World Schools nevű nemzetközi vitákon is, és én úgy érzékelem, hogy a magyar versenyvitának a rendszerével nagyon sok mindenben nem értek egyet, viszont a közösségi vitának is nyilván megvannak azok a hátrányai, hogy akkor ez a kocsmavita sztereotípia, hogy akkor...
Fejtsük ki, kocsmavita sztereotípia, ez nagyon tetszik nekem.
Hát amikor egy magyar embernek, meg bármilyen embernek azt mondod, hogy akkor vita, akkor nyilvánvalóan az jut először az eszükbe, hogy akkor ez a tipikus vitatkozás.
És ami veszekedés.
És pontosan, hogy akkor leordítjuk egymást, székeket dobálunk, stb. Szóval, hogy én attól függetlenül, hogy nem feltétlenül értek egyet nagyon sok a magyar disputa rendszerében, nagyon sok mindennel nem értek egyet, de akkor is azt kell mondanom, hogy amikor van egy ilyen rendszerezés a vitának, ott sokkal produktívabban lehet érvelni és elmondani az igazadat, mint hogyha egy közösségi vitában egy kevésbé tapasztalt vitapartnerrel.
talán ennek oka lehet, hogy akkor nyugodtabban, hosszabb időkeretben te konkrétan kifejtetted az érvédet, míg egy közösségi vitában ugye folyamatosan zajlanak az érvek, ellenérvek?
Persze, nyilvánvalóan ennek is megvannak az előnyei, hátrányai. A beszédkeret az nyilvánvalóan minden rendszerben benne van, viszont úgy gondolom, hogy magyar rendszerben ezt ki kéne picit bővíteni.
Mennyi a magyar rendszerben az idő?
Hát ugye 3 beszélő van az adott csapatban. Az első beszélő, akinek a dolga kifejteni az érveket és megcáfolni az előtte lévő beszélőt, neki 6 perce van, a második és a harmadiknak pedig 5 perce van. Főleg, hogy a másodiknak és a harmadiknak vélemény szerint kéne több idő, de a közösségi vitában ugye annak az egyik előnye az, hogyha meg tud hallgatni a vitapartnered, akkor annyi ideig érvelsz, ameddig akarsz, de ez nyilván feltételezve, hogy végig tudnak hallgatni.
Versenyvitákon 9-esként hányszor szerepeltél, és milyen eredményekkel? Nem, mintha ez lenne a legfontosabb cél.
Hát a 7. az első országos bajnokságon 3. helyezettek lettünk egy csapattal, utána volt 7. még egy nemzetközi versenyeredmény, amikor a magyar-angol disputa, ami ugye második vitastílusban volt, ott megnyertünk egy ilyen országos versenyt, hogyha lehet annak nevezni, azzal kijutottunk Oxfordba, ott volt egy vita Angliában, több vita pontosabban. 8. hát ott indultunk országos versenyeken, több-kevesebb sikerrel, szóval, hogyha jól tudom, akkor a legjobb 4-be bejutottunk, viszont annál tovább nem. Na, ebből a burakból vasárnap törtünk ki, ahol meg is nyertük az országos vita versenyt, és második legjobb beszélő lettem az egyéni versenyem. Szóval ez volt a legjobb eredményem 7. és 9.
Nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy hihetetlen meggyőző voltál, nagyon jól érveltél, sok sikert és sok-sok élményt kívánok neked.
Köszönöm szépen.